Máté evangéliuma 8. és 9. fejezet. Máté evangéliumának 5. fejezete úgy kezdődött, hogy amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre is, miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Ezután Máté 5., 6. és 7. fejezetében találjuk a hegyi beszédet. A 8. fejezet pedig így kezdődik. Amikor lejött a hegyről. Miután Jézus beszélt nekik Isten országáról, és arról, hogy milyenek azok, akik ott laknak, lejött a hegyről, és elkezdte a gyakorlatban megmutatni nekik, hogy milyen is Isten országa. Ézsaiás könyvének 35. fejezetében arról olvashatunk, hogy milyen lesz majd az az időszak, amikor Isten országa itt lesz a földön. Ézsaiás kijelenti, hogy megnyílnak majd a süketek fülei, és dicséretet énekel a néma nyelve, és a vakok szemei meglátják Isten dicsőségét, és szökkelni fog a sánta örömében. Isten országának az ideje a helyreállítás időszakát jelenti majd a föld számára, mert ha most körülnézünk a világban, akkor nem azt láthatjuk, amit Isten eltervezett, amikor megteremtette ezt a világot. Amikor megfigyeljük, hogy milyen helyzetben van az ember, akkor nem olyannak látjuk, mint amilyennek Isten megálmodta a teremtéskor, amikor azt mondta, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mert elbukott világban élünk, az embert is bukott állapotában látjuk, és ezért nem érthetjük, hogy Isten eredetileg milyennek is teremtette. Sok-sok ember össze van zavarodva Isten személyét illetően, és ezért kérdezik azt, hogy hogyan engedheti meg a szerető Isten mindazt a szörnyűséget, ami a körülöttünk levő világban történik? De a körülöttünk levő világ fellázadt Isten törvénye és országa ellen, és ez a világ mondta azt, hogy nem akarjuk, hogy uralkodjék fölöttünk. Olyan világot látunk, ahol az emberek azt gondolják, hogy jobban tudják Istennél, hogy hogyan irányítsák az életüket, és hogyan uralkodjanak önmaguk felett. Amikor felment a hegyre Jézus, akkor oda mentek hozzá tanítványai, és őket kezdte el tanítani. A hegyi beszéd tehát nem a sokaságnak szólt, hanem csak a tanítványoknak, annak a kevésnek, akiket Jézus kiválasztott. A jelenlegi időben sem alkalmazható a hegyi beszéd az egész világra. Később majd, amikor eljön Isten országa, akkor az egész földre érvényes lesz. De az övéi, akik már most az ő országának állampolgárai, a jelen időben is tudják alkalmazni a hegyi beszédet, hiszen meghajtották térdüket a király előtt. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, és leborult előtte. A lepra egy borzasztó, undorító betegség volt azokban az időkben. Egyáltalán nem volt gyógymód rá. Ma már vannak gyógyszerek, amelyekkel meg lehet fékezni ezt a betegséget, de gyógyítani továbbra sem tudjuk. A lepra nagyon visszataszító érzéseket vált ki még manapság is az emberekből, és gyakran kirekesztik azokat, akiknek ilyen betegségük van, ezért inkább Hanson betegségként emlegetik, egy Hanson nevű doktor miatt, aki először különítette el a betegségért felelős bacillust. A történetben szereplő embert is kirekesztették a társadalomból. Akkoriban, ha valaki leprás volt, azt kellett kiáltania, hogy tisztátalan, tisztátalan! Nehogy valaki túl közel menjen hozzá. Hogyha úgy közelítettél meg egy leprást, hogy a te irányodból fújt a szél, akkor 50 méteres körzeten belül kiabálnia kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan. Nehogy közelebb menjél, illetve csak is a saját felelősségedre tedd ezt. Hogyha pedig ellenszélben közelítetted meg, akkor már tőled 150 méterre kellett kezdje ezt kiabálni. Tehát ez az ember odament Jézushoz, és leborult előtte, majd ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Felismerte a király hatalmát és erejét, és azt mondta. Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ebben a történetben az az érdekes, hogy vannak, akik azzal vádolják Jézust, hogy megszegte a törvényt, mivel a törvény szerint tilos volt egy leprás embert megérinteni. A törvény szerint, ha valaki megérintett egy leprást, akkor rituálisan tisztátalanná vált, hasonlóan ahhoz, minthogyha egy holttestet érintett volna meg, és nem mehetett be Isten templomába. Ahhoz, hogy újra tisztává váljon, rituálisan meg kellett fürdenie. Azonban ebben a történetben, amikor Jézus megérintette a leprást, akkor az már nem volt leprás, tehát nem volt tisztátalan. Úgyhogy lehet vitatkozni arról, hogy Jézus megszegte a törvényt vagy sem. Ami valóban érdekes ebben a történetben, az az, hogy a leprás ezt mondta. Ha akarod. Jézus pedig úgy válaszolt neki, akarom. Vannak manapság is olyan emberek, akik szerint nem jó az, hogyha úgy imádkozunk Istenhez, hogy ha akarod, vagy hogy legyen meg a te akaratod. Szerintem azonban ezzel semmi probléma sincs. Inkább akkor követünk el nagy hibát, ha mindig azt feltételezzük, hogy tudjuk, hogy mi Isten akarata. Egyáltalán nem biblikus dolog azt gondolni, hogy minden egyes alkalommal az Isten akarata, hogy valaki meggyógyuljon a betegségéből. Úgy tűnik, hogy Isten Pál apostol életében sem akarta, hogy meggyógyuljon abból a betegségéből, amelyre Pál úgy utal, hogy tüske adatott a testembe. A sátán angyala gyötörte őt, hiszen Pál háromszor is kérte az urat, hogy ez távozzon el tőle. Az úr végül azt mondta neki, Pál, elég neked az én kegyelmem. Ha tehát a saját fizikai szükségleteimet tárom Isten elé, nem hiszem, hogy a hitem hiányát jelenti az, ha így imádkozom hozzá. Uram, legyen meg a te akaratod. Éppen ellenkezőleg. Ezzel fejezem ki hitemet és teljes elkötelezettségemet Isten felé. Nehezen tudok mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik ezt a dolgot lenézik vagy vitatkoznak vele. Én ugyanis egyáltalán nem félek Isten akaratától, hanem inkább attól félek, hogy nem Isten akaratában vagyok. Pál apostol azt mondta, hogy az a vágyam, hogy Krisztus dicsőítessék a testemben, akár élek, akár meghalok. Szerintem legtöbbször az Úr úgy válaszol, hogy akarom, tisztulj meg. De nem mindig válaszol így. Ezért hajlandó kell legyek arra, hogy elfogadjam akármit is mond, mivel teljesen oda szántam magam neki, és az ő kezében van az életem. Hogyha azt mondja, akarom, tisztulj meg, akkor dicsőség érte az Úrnak. De el kell fogadnom azt is, hogyha azt mondja, hogy ez a betegség Isten dicsőségére van, hogy megtanuljak tökéletesen bízni benne, mert vannak olyan területei az életemnek, amelyeken Isten dolgozni akar, és nem akarja, hogy felfuvalkodott legyek. Lehet, hogy fontos megtapasztalnom, hogy milyen gyenge a testem, és hogy belevéssem a fejembe, hogy csak egy ember vagyok, porból és hamuból. Ezért, ha úgy dönt, hogy nem gyógyít meg, én akkor is azt mondom, dicsőség az Úrnak, legyen meg a te akaratod. És ez egyáltalán nem jelent nekem problémát. A leprásnak azonban azt mondta Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Jézus ezután azt parancsolta neki, hogy senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Nagyon érdekes számomra, hogy még Mózes törvényében is volt olyan rendelkezés, amely arra az esetre szólt, ha valaki egy gyógyíthatatlan betegségből gyógyult meg, vagyis amikor Isten csodát tesz az életében. Az illetőnek két madarat kellett a pap elé vinnie, az egyiket meg kellett ölni egy cserépedény fölött, a vérét az edénybe csorgatni, a másikat pedig bele kellett mártania ebbe a vérbe, majd szabadon kellett engedni a madarat, hogy elrepülhessen. A meggyógyult leprás embernek el kellett végeznie ezt a rituálét, és ez a gyönyörű ceremónia arról a szabadságról szólt, amelyet akkor kap az ember, amikor Isten csodálatos módon dolgozik az életében. Jézus azt mondta, hogy menj el, kövesd a törvényt, tégy aszerint, amit azt parancsol. Menj el a paphoz, és akkor az elkülönít 7 napra egy házba, utána újra megvizsgál, és utána bemutathatod az áldozatot. Ezután azt olvassuk, hogy Jézus Kapernaumba érkezett. Kapernaumot később Jézus városaként említi a Biblia, mert ez volt az a hely, ahol Jézus a legtöbb időt töltötte. Meg tudom érteni, hogy miért, hiszen ez egy annyira gyönyörű város. Én nagyon szeretem Kapernaumot, mert szeretem a vizet és a kék eget. Tehát amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados és kérte. A százados egy római katona volt. Az első ember tehát, akinek Jézus szolgált, egy leprás ember volt, akit kiközösített a társadalom a betegsége miatt, a második pedig egy pogány, aki az Izraellel kötött szövetségen kívül volt. A római százados tehát odament hozzá, és ezt mondta. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus pedig így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Biztos arra gondolt itt a százados, hogy ha hazaviszi Jézust, akkor a felesége megöli, mert nem szólt neki előre, hogy vendéget hoz, és nem volt ideje kitakarítani. Ezért azt mondta neki, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, ne gyere hozzám, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. De figyeljük meg, hogy mennyire érti ez az ember, hogy hogyan is működik a hatalom gépezete. Ezt mondja. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak jöjj ide, és ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Uram, én értem, hogyan működik a hatalom, hiszen én is hatalom alatt álló ember vagyok. És nekem is vannak alárendeltjeim, tehát értem, hogy hogyan működik a hatalmi lánc. Úgy gondolom, hogy egyetlen ember sem tud helyesen hatalmat gyakorolni mások felett, hogyha fölötte nincs valaki más, akinek ő áll a hatalma alatt. Mert ha olyan ember van hatalmon, még ha az Egyesült Államok elnöke is az illető, akiben nincs meg az az érzés, hogy ő fölötte is vannak mások, akkor ennek nagyon szomorú következményei lehetnek, és ez zsarnoksághoz vezethet. De ha felismerem, hogy bár van hatalmam, viszont én is hatalom alatt állok, Isten hatalma alatt, akkor helyesen tudok uralkodni. Tehát a százados értette, hogy hogyan működik ez a rendszer. Azt mondom az egyiknek, hogy menj el, és elmegy. A másiknak, hogy jöjj ide, és ide jön. És uram, azt is tudom, hogy neked van elég hatalmad arra, hogy egy szavadra meggyógyuljon az én szolgám. Nem kell eljönnöd, hiszen nem vagyok méltó arra, hanem csak mondd ki a szót, és meggyógyul. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom nektek, hogy senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Még sohasem találkoztam olyan izraelitával, akinek ekkora hite lett volna, és erre itt van ez a katona, aki pogány és a római birodalom tagja, az Izraellel kötött szövetségen kívül áll, és mégis ekkora hite van Jézus Krisztusban. Jézus azzal folytatta, hogy megjósolta, mennyire csodálatos munkát fog Isten végezni a pogányok között. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. A napkelet és a napnyugat a pogány nemzetekre utal, akik közül majd sokan eljönnek és leülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt. Érdekes, hogy amikor a mennyre gondolok, akkor általában Pál apostolra, Jánosra és főleg új szövetségi emberekre gondolok, és nem sokat ábrándozom azon, hogy milyen lesz Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal asztalhoz ülni. De biztos vagyok benne, hogy nagy öröm lesz. Gyakran gondolok Dávidra, vele nagyon jó lesz majd összejönni, meg Illéssel, és Elizeussal, és Gedeonnal. Jézus tehát azt mondja, hogy a mennyek országában nagyon sok pogány is ott lesz. Ugyanakkor Isten országának a gyermekei, vagyis a zsidók, kivettetnek a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Azért, mert a zsidók elutasították Jézus Krisztust. Isten dicsőséges evangéliuma el fog jutni a pogányokhoz, és sokan közülük kijönnek a sötétségből, és Isten világosságának részeseivé válnak. Ugyanakkor Isten országának gyermekei, vagyis Ábrahám testszerinti leszármazottai, mivel elutasították a messiást, nem fognak bemenni Isten országába. A századosnak pedig azt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Jézus következő csodája egy nő meggyógyítása volt, aki abban a kultúrában és azokban a napokban nem állt olyan tiszteletben, mint manapság. A nőket akkoriban lenézték. Azokban az időkben, ha egy nő gyermeket várt és elkezdődött a vajúdás időszaka, akkor az egész család összejött a nő házánál, és mindent előkészítettek a nagy ünnepléshez. Ha a bába kijött és azt mondta, hogy fiú született, akkor nekivágtak az ünneplésnek és nagy bulit csaptak. De ha a bába azzal jött ki, hogy kislány született, akkor szépen összepakoltak, és mindenki hazament. Jézus tehát itt először egy leprás gyógyított meg, aki a társadalom kitaszítottja volt, másodszor egy pogányt, aki a szövetségen kívül volt, harmadszorra pedig egy nőt, akit lenézett a társadalom. Jézus azonban soha senkit nem nézett le, és senkit sem taszított el. Isten országában nincsenek kitaszítottak. Nincsenek olyanok, akiket kizárna Isten. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz. Az pedig felkelt és szolgált neki. Más szóval vacsorát főzött. A szolgálat itt azt jelenti, hogy ételt készített és felszolgálta neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségeinket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Ézsaiás könyvének 53. fejezetében, ahol ő Isten szolgájáról, a messiásról prófétált, azt írta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Vannak olyan biblia tanítók manapság, akik ezt a verset csak lelki gyógyulásra alkalmazzák. Ugyanakkor tudjuk, hogy az Ószövetségről szóló legjobb kommentárt nem azok írták, akik magukat biblia tudósoknak mondják. Az Ószövetségről a legjobb kommentár az Isten által ihletett Új Szövetség. Az Új Szövetségben viszont azt látjuk, hogy Máté a Szentlélektől ihletve kijelenti, hogy mindazoknak a fizikai gyógyulása, akiket akkor este Jézushoz hoztak, annak volt a következménye, amit itt Ézsaiás prófétált. Azért gyógyította meg Jézus ezeket az embereket, hogy betöltse Ézsaiás proféciáját. Máté értelmezése szerint Ézsaiás proféciája tehát nem csak a lelki, hanem a testi gyógyulást is magába foglalja. Amikor úrvacsorát veszünk, az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor Jézus megtörte a kenyeret és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Felmerül a kérdés, hogy mikor töretett meg Jézus teste, hiszen azt tudjuk az evangéliumokból, hogy egyetlen csontját sem törték el. Bár a zsidók megkérték Pilátust, hogy hadd törjék el a kereszten levők lábszárcsontját, hogy ne maradjanak ott a szombatnapon, a kereszten, de amikor Jézushoz értek, ő már kilehelte a lelkét, vagyis már meghalt, és ezért nem törték el a lábszárcsontját. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. Mivel Jézus az áldozati bárányt jelképezte, amúgy sem lehetett törött csontja. Vajon miért mondta akkor Jézus, hogy ez az én testem, amely értetek töretik meg? Arra utalt, amikor megostorozták, és 39 csapást mértek rá. Az ostorozás tulajdonképpen az inkvizíció egyik formája volt, mert így próbálták elérni, hogy az ember megvallja, amit tett. Emlékeztek, amikor Pál apostol az Antónia erő lépcsőjén megkérte az ezredest, hogy hadd szóljon a zsidókhoz, akik megpróbálták megölni őt, és az ezredes megengedte neki, hogy beszéljen, akkor Pál azt mondta a tömegeknek. Én értem, hogy mit gondoltok, és megértem, hogy mit éreztek, mert volt idő, amikor én is megpróbáltam elpusztítani ezt az új szektát, a kereszténységet. Éppen Damaszkuszba tartottam, hogy börtönbe vessem azokat, akik Jézust követték, és egyszer csak fény áradt rám az égből, és leestem a földre. Hallottam egy hangot, az Úr hangját, amely azt kérdezte. Miért üldözöl engem? És később azt mondta, hogy én a pogányokhoz küldelek téged. Amikor a zsidók meghallották ezt, kiáltozni kezdtek és port szórtak a levegőbe, megszaggatták ruháikat, és megpróbálták megint pára vetni magukat. Ekkor azt mondta az ezredes, hogy vigyétek be a várba. És megkérdezte Páltól, hogy mit mondtál nekik, hogy így felháborodtak? Hiszen Pál héberül beszélt a tömeghez, és így az ezredes azt nem érthette. Mivel Pál nem válaszolt, az ezredes így folytatta. Korbáccsal vallassátok ki, hogy megtudjuk, hogy miért kiáltoznak így ellene. Pál azt mondta neki. Várj egy kicsit. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Erre az ezredes megdöbbent, és megkérdezte. Micsoda? Te római polgár vagy? Igen, az vagyok. Ó, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot, de hát te hogyan kaptál római állampolgárságot? Én beleszülettem, válaszolta Pál. Ebből a történetből is láthatjuk, hogy a rómaiaknál az volt a szokás, hogy 39 csapást mértek az emberre, hogy megvallja a bűneit. De amint a bárány néma nyírói előtt, úgy nem nyitotta meg az ő száját. Ott és akkor Jézus teste megtöretett. Nem egy ember szeszélyes ötlete miatt, hanem azért, mert ez része volt Isten örökkévaló tervének. Így aztán fel kell tegyük azt a kérdést, hogy miért engedte meg Isten, hogy a fia ilyen szörnyű kínokon és ilyen kegyetlen megpróbáltatásokon menjen keresztül. Ézsaiás próféta azt írta, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg. Péter apostol pedig Ézsaiást idézi, amikor azt mondja, hogy az ő sebei által gyógyultatok meg. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezetnek az úrvacsoráról ír, és arról, hogy ők méltatlanul vették az úrvacsorát, akkor azt írta nekik, hogy sokan közületek azért erőtlenek és betegek, mert nem értik az Úr testét. Más szóval azt mondta nekik, hogy nem értitek, hogy mit jelképez a megtört kenyér. Méltatlanul eszitek az Úr testét, és ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan. Nem értitek az Úr testét, és nem értitek, hogy mi volt a jelentősége annak, hogy Jézust megostorozták, amikor a mi fájdalmainkat és a mi betegségeinket hordozta. Sokan tehát úgy veszik a kenyeret, hogy nem teljesen értik, hogy mit jelent az Úr megtöretett teste, és ezért nem részesülnek Jézus Krisztus értük elvégzett munkájának teljességében. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokasságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írástudó odament, és így szólt hozzá. Mester, követlek akárhová is mégy. Jézus így válaszolt neki. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus azt válaszolta neki, hogy jól gondold meg, és előre gondold át, hogy mibe kerül ez neked. Követsz engem akárhová is megyek? Gondold végig, hogy mi mindennel jár ez. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de nekem nincs hol lehajtanom a fejemet. Tehát jól gondold végig, hogy mit mondasz. Ezzel Jézus nem azt mondja, hogy ne kövess engem, hanem csak azt, hogy jól gondold végig, hogy mivel jár a tanítvánság, mielőtt csak úgy beleugranál. Egy másik tanítvány pedig azt mondta neki, hogy Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek. A múlt héten, amikor Jézus Krisztus uralmát tanulmányoztuk abból az igerészből, amikor Jézus azt mondta, hogy sokan jönnek majd én hozzám, és azt mondják, Uram, Uram, akkor beszéltünk arról, hogy néha milyen következetlen dolgokat mondunk. Például, amikor Péter azt mondta Jézusnak, hogy semmiképpen nem, Uram. Péter mondata következetlen volt, sőt logikailag ellentmondásos. És itt is egy ilyen ellentmondást láthatunk, Uram, engedd meg nekem először, hogy előbb elmenjek. Főleg az angolban nagyon ellentmondásos ez, mert azt mondja, hogy Uram, én előbb azt szeretném. Tehát ő akar első lenni. De az Isten országában azonban ez nem így működik. Engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De mondhatnánk erre, hogy hát ez egy jogos kérés, nem? De Jézus így szólt hozzá. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Nagy eséllyel ennek az embernek az apja tökéletesen egészséges volt. Az a kifejezés, amit ez az ember használ, csak a halasztgatás kifejezése volt. Meg akarom tenni, követni akarlak, de még nem vagyok rá készen. Majd egy kicsit később. Engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Más szóval, várd meg, amíg az apám meghal. Az igazság az, hogy ez az ember csak halogatni akarta Jézus követését, mert ezt a kifejezést akkor is használták, ha történetesen az apja még jó egészségnek örvendett, és még akár 20 évig is elélhetett. Eljön majd az a nap, amikor én is beszállok majd a hajóba, de előbb engedd meg, hogy ezt vagy azt megtegyem. Az Úr a halogatás ellen szól, és arra bíztat, hogy őt tegyük az első helyre. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Amikor beszállt a hajóba, követték őt tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. A tanítványok életében nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor hatalmas viharon mentek keresztül a galileai tengeren, és Jézus beszállt a hajóba. A genezáreti tónak azon a részén a viharok nagyon hirtelen támadnak a Haifa-öböl irányából. Egyszer én magam is tanúja voltam annak, hogy a galileai tengernek az egyik pillanatban még tükörsima volt a felülete, olyannyira, hogy azt gondoltam magamban. Milyen jó lenne itt víz is síelni? Nem sokkal később pedig már hatalmasak voltak a hullámok, ahogy a völgy felől süvítő szél felkavarta a vizet. Ez a vihar tehát nem volt egy kivételes alkalom a tanítványok életében. De lehetséges, hogy az egész mögött a sátán állt, akinek az volt a célja, hogy elpusztítsa Jézust. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. A tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és azt mondták. Uram, ments meg minket, mert elveszünk! De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt és ráparancsolt a tengerre és a szelekre, és nagy csend lett. Az emberek pedig csodálkoztak, és ezt mondták. Ki ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki? Jézus tehát bemutatta nekik, hogy a természeti elemek fölött is ő az Úr. Egy másik evangéliumban olvassuk, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy menjünk át a túlsó partra. És ha Jézus ezt mondja, akkor biztos, hogy nem fognak elmerülni. Mit féltek hát, ti kicsiny hitűek? Amikor a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé. A sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak. Annyira, hogy senki nem tudott végigmenni miattuk azon az úton. Érdekes egyébként, hogy nemrég fedezték fel a régészek ennek a városnak a maradványait a genezáreti tó túlsó felén. Így most már majdnem teljes bizonyossággal tudhatjuk, hogy melyik szikla volt az, amelyikről a disznók lefutottak. Tehát ezek a megszállottak kijöttek a sírboltokból, és így kiáltottak Jézushoz. Mi között hozzánk, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Először is érdekes azt megfigyelni, hogy a démonok, akik ezekben a férfiakban voltak, felismerték, hogy kicsoda Jézus. Mi között hozzánk, Isten fia? Emlékeztek, hogy Jakab azt írja a levelében, hogy hiszed, hogy létezik az Isten? Hát jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. És ebben a történetben is jól látszik, hogy ezek a démonok rettegnek, és azt mondják, hogy azért jöttél, hogy idő előtt meggyötör minket? Tisztában vannak azzal, hogy eljön majd az ő idejük, és elismerik, hogy Jézusnak hatalma van felettük. Fontos, hogy mi is felismerjük, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Mert igaz ugyan, hogy lelki harc folyik körülöttünk, de nem kell félnünk, mert bennünk Isten lelke lakik, aki nagyobb minden más léleknél. Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj. A disznótartás Izraelben törvénybe ütköző dolog volt. Mózes törvénye szerint tilos volt disznót tartani, vagy enni az izraelieknek. Azért azt kérték tőle az ördögök. Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta. Menjetek! Akkor azok előjöttek és belementek a disznókba, és íme A meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. Léteznek olyan gonosz lelkek, amelyek képesek megszállni egy ember testét, és uralmuk alatt tudják tartani a test különböző funkcióit. Jézus maga is sok olyan embert szabadított meg, akiket ilyen gonosz lelkek szálltak meg. Amikor kiküldte a tanítványait, és ezt majd később fogjuk tanulmányozni, hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket vagy démonokat. Amikor egy gonosz lélek megszállja valakinek a testét, az illető gyakran elveszti uralmát különböző képességei felett. Így például ezek a gonosz lelkek képesek annak az embernek a száján keresztül beszélni. Itt nem csak az ókori kultúra babonájáról van szó, hanem még manapság is vannak olyan dokumentált esetek, amikor ilyen típusú lelkek megszálltak valakit. A Módik kiadó egyik könyvében különböző misszionáriusok mesélik el tapasztalataikat az ilyen típusú démoni tevékenységekkel kapcsolatban. Napjaink talán egyik legismertebb története egy Clarissa nevű lányhoz kapcsolódik, aki a Fülöp-szigeteken élt, és 1947-ben gyakran voltak ilyen rohamai. Amikor elmúltak ezek a rohamok, mindig harapásnyomokat találtak ennek a lánynak a testén, méghozzá a testének olyan részein, ahol képtelenség lett volna önmagát megharapnia, mint például a vállának vagy a nyakának a hátsó részein. Végül saját érdekében és védelmében börtönbe zárták, és Manila város polgármestere a leghíresebb pszichiátereket hozatta oda, hogy kivizsgálják a lányt és kiderítsék, hogy mi történik vele. De ezek nem tudtak magyarázatot adni a dologra, és segíteni sem tudtak neki. Ezután odahívtak két misszionáriust, Bob McAllistert és Lester Sumrallt. Lester Sumrall írt is egy könyvet erről az esetről, és a Life magazine is beszámolt a történtekről. Sőt, fényképeket is közöltek a lányról és a harapások nyomairól. Végül ennek a két embernek a szolgálatán keresztül megszabadult a lány a démonoktól, megtért és elfogadta Jézust megváltójának. Minden esetre ez egy nagyon érdekes történet volt, de nem egy olyan eset, amit az ember szívesen olvasna elalvás előtt. Tehát a démonok felismerték Jézust, elismerték, hogy hatalma van felettük, és azt is tudták, hogy eljön majd egyszer az a nap, amikor leszámol velük. Ebből a történetből úgy tűnik, hogy a démonok szeretnek valamilyen testben lenni, tehát nem szeretnek csupán vándorló lelkek lenni, hanem szeretnek beköltözni valamilyen testbe. Jézus azt mondta, hogy amikor egy tisztátalan lélek kimegy valakiből, akkor víz nélküli helyeken bolyong, és nyugalmat vagy valamilyen házat keres, de nem talál, és akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé 7 másik, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez az egész téma olyan, amitől én szeretem távol tartani magam, és ha nem muszáj, akkor nem szeretek róla beszélni. De volt már olyan eset, hogy valakiből gonosz lelket kellett kiűzzünk. Ez egy nagyon kellemetlen szolgálat, és én egyáltalán nem kedvelem. Ezek tehát könyörögtek Jézusnak, hogy bemehessenek a disznókba, és amikor megengedte, akkor az egész nyáj a meredekről a tengerbe rohant, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé. Vajon azért jöttek ki elé, hogy meghallgassák és hogy befogadják? Nem. Amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. Felbolygatod itt az üzletünket. Most aztán búcsút mondhatunk a hasznunknak. Tűnj el innen! Fontosabb volt számukra az üzleti haszon, mint ennek a két embernek a gyógyulása. Szomorú, hogy vannak olyan emberek, akik arra kérik az Urat, hogy távozzon tőlük. De sajnos manapság is gyakran előfordul ez. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. Korábban már említettem, hogy Jézus városa Kapernaum volt, ott volt az úgynevezett főhadiszállása. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátottak bűneid. El tudom képzelni, hogy ezek a szavak nagy csalódást jelentettek a béna ember barátainak. Biztos vagyok benne, hogy ők úgy képzelték el a dolgot, hogy Jézus majd meggyógyítja a barátjukat, hogy fölkelhessen és járni tudjon. És az, hogy Jézus azt mondta, hogy bízzál, fiam, megbocsátottak bűneid, valószínűleg csalódást okozott nekik. Lehet, hogy még magának a béna embernek is csalódást jelentett. De az igazság az, hogy Jézus először a nagyobb ajándékot adta neki. Hiszen fontosabb az, hogy a bűneid megbocsátassanak, mint hogy a betegségeidből meggyógyulj. Mert mi lehetne fontosabb az üdvösségünknél? Semmi. A gyógyulásom nem fontosabb az üdvösségemnél. A legnagyobb csoda, amit Isten valaha is tett az életemben, az az üdvösségem csodája. Az, hogy megbocsátotta a bűneimet. Ez Isten legnagyobb csodája az életemben. A többi az semmi ehhez a hatalmas csodához képest. Néha egyesek nagyon szomorúan azt mondják, hogy Isten nem tett soha semmilyen nagy csodát az életemben. És akkor megkérdezem tőlük, hogy megtértél? Újjászülettél? Akkor az a lehető legnagyobb csoda, amit Isten tehet az életedben. A többi nem olyan nagy dolog ehhez az első csodához képest. Bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Milyen gyakran félreértjük ezt? Hiszen sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az anyagi valóságra, mint a lelki valóságra. Jézus mindig is arról tanúskodott, hogy a legfontosabb valóság a lelki valóság. És az anyagi valóság csak másodlagos ehhez képest. Ezért mondta azt, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Vajon neked is ezt mondaná Jézus, ha ismerné gondolataidat? Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Mert Jézus ismeri az ember gondolatait, és tudja, hogy mi van az ember szívében. Azután azt mondta. Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsátottak bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel és járj? Ha a kérdés az, hogy mit könnyebb mondani, akkor persze azt könnyebb mondani, hogy megbocsátottak bűneid, hiszen ezt nem lehet leellenőrizni. Azt, hogy kelj fel és járj, nehezebb mondani, hiszen ha ezután az illető nem kell fel és nem jár, akkor mindenki láthatja, hogy nem történt meg az, amit mondtál. Ha azt mondod, hogy kelj fel és járj, az merészebb dolog, hiszen rögtön látható, hogy megtörtént-e. Rögtön kiderül, hogy van-e hatalom a szavaid mögött. Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Azonban, hogy megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani bűnöket a földön, más szóval, megmutatom, hogy van hatalom a szavaim mögött, hogy megtudjátok, hogy képes vagyok megbocsátani a bűnöket. Mivel ez a hatalom nem látható, mert ez belső, lelki dolog, ezért mutatok nektek külső, fizikai bizonyítékot. Így szólt a bénához. Kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent. Figyeljük meg, hogy az Isten dicsőítették. Jézus azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Jézus tehát úgy tette mindezt, hogy ez Istennek hozott dicsőséget. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak. Máté tehát vámszedő volt. Kapernaumban az emberek vámot kellett fizessenek azokra a javakra és termékekre, amelyeket északról délre szállítottak. Jézus pedig így szólt Mátéhoz. Kövess engem! Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös telepedett oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Abban a kultúrában rendkívül jelentősége volt annak, ha valaki egy másik emberrel együtt evett, mert ez azt jelentette, hogy azonosult az illetővel. Ha veszek egy darab kenyeret, kinyújtom feléd, és te letépsz belőle egy darabot, és enni kezded, majd én is letépek belőle egy darabot, és én is megeszem, akkor mindketten ugyanabból az egy kenyérből eszünk. Ez a kenyér beépül a testembe, és annak részévé válik. Ugyanígy, ugyanaz a kenyér a te tested részévé is válik, és így valamiféle misztikus módon egymás részévé, vagyis egyé válunk. Ezért tehát abban a kultúrában csak akkor evett együtt az ember valakivel, ha nem bánta, hogyha azzal az illetővel azonosul és egyé válik. Ezért voltak megdöbbenve a farizeusok, amikor azt látták, hogy Jézus együtt evett a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Egyé akarsz válni a bűnösökkel? Azonosulni akarsz velük? És igen, Jézus azonosult a bűnösökkel, azért, hogy azután ők is azonosulhassanak vele, és megkaphassák az erejét, és megbocsáthassa a bűneiket. Ezért oda mentek a tanítványaihoz, és megkérdezték tőlük. Miért teszi ezt a mesteretek? Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Hóseás könyvében azt mondja az Úr Izraelnek, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Inkább azt szeretném, hogy irgalmasok legyetek, mint azt, hogy áldozatot mutassatok be nekem. Jézus tehát Hóseás könyvéből a saját írásaiból idéz nekik, és azt mondja nekik, hogy menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent ez, amikor az Úr ezt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványait pedig nem bőtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Tehát amíg Jézus ott volt a tanítványaival, az nem a bőt ideje volt. De azt mondja Jézus, hogy eljön majd az az idő is. Jönnek majd olyan napok, amikor én már nem leszek velük, és akkor majd bőtölni fognak. Ezután Jézus a megreformálás és az újítás haszontalanságáról beszél. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Azokban az időkben nem léteztek előre beavatott anyagok. Tehát, ha akkoriban fogtál egy régi ruhát, amelyet már többször kimostak, és arra egy új ruhaanyagból tettél foltot, és ez az új ruhaanyag még nem volt beavatva, és még nem ment össze a mosástól, így aztán, ha kimostad ezt a foltozott ruhát, akkor ez a folt összement a mosástól, és emiatt kiszakított egy darabot a ruhából. Így még rosszabb lett a ruha állapota, mint a foltozás előtt. Jézus tehát arról beszél, hogy régi ruhát nem lehet új anyagból megfoltozni. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Jézus az akkoriban már nagyon megalapozott vallási rendszer ellen szólt, és azt mondta, hogy azt nem lehet megreformálni. Nem azért jöttem, hogy megreformáljam a judaizmust vagy a zsidóvallást, nem azért jöttem, hogy új posztóból foltot rakjak régi ruhára, vagy hogy új bort töltsek a régi tömlőbe. Szerintem ezt az elvet manapság is alkalmazhatjuk, mert hiszem azt, hogy amikor Isten lelke valamilyen új munkát kezd végezni, akkor az gyakran a hagyományos szervezett vallási rendszereken kívül kezdi el. Nem igazán tudom, hogy volt-e valaha is példa arra a történelem során, hogy valamilyen hagyományos felekezeten belül igazi ébredés lett volna. A legtöbb esetben az történt, hogy a lelki ébredés következményeként új felekezet jött létre. Itt a gyülekezetünkben is láthatjuk, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodott, de úgy látom, hogy új tömlőkre volt szüksége ehhez a munkához. Én magam is éveken keresztül abban a helyzetben voltam, hogy új bort próbáltam régi tömlőbe tölteni, és minden szétrepett. Lázadóként tartottak számon, és mindenféle más dolgot is mondtak rólam, mert nem akartam az adott felekezet hagyományait követni, hanem szerettem volna visszatérni a Bibliához, és Isten igéjét követni. Nagyon egyszerű lett volna ezt megtenni, de a régi tömlők már csak ilyenek, nem képesek a változásra, és nem tudják az újat befogadni. Manapság is vannak olyan emberek, akik próbálják óvatosan töltögetni az új bort a régi tömlőkbe, nehogy szétrepedjen, de nagyon hamar kiderül, hogy ez nem könnyű dolog, ha egyáltalán lehetséges. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte és így szólt. A lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet és élni fog. Teljesen érthető, hogy ez az ember nagyon kétségbe esett volt, de figyeljük meg, hogy mekkora hittel jött Jézushoz. Leborult Jézus elé és azt mondta neki, hogy most halt meg a lányom, de ha eljössz és ráteszed a kezed, akkor élni fog. Jézus felkelt és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában. Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt. Bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Ebben a történetben szeretnék rámutatni valami nagyon fontos dologra. Az asszony hite gyakorlásához talált egy érintkezési pontot. Úgy gondolom, hogy gyakran vagyunk úgy, hogy elhisszük, hogy Isten képes bizonyos dolgot megtenni, de odáig már nem jutunk el, hogy a hitünket működésbe is hozzuk. Pedig erre lenne szükség. Nem mindegy az, hogy tudom, hogy Isten képes valamit megtenni, vagy valóban elhiszem, hogy az Úr meg is fogja tenni azt a bizonyos dolgot. Mert ha igazán elhiszem, akkor életre kell a hitem. A történetben szereplő asszony valóban életre keltette a hitét. Azt mondta magában, hogy abban a pillanatban, amikor megérintem a ruháját, tudom, hogy meg fogok gyógyulni. Így tehát abban a pillanatban, amikor megérintette Jézus ruháját, életre kelt a hite, és meg is gyógyult abban a pillanatban. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy a gyülekezet előjárói kézrátétellel imádkozzanak az emberekért. Amint a Biblia is írja, hogyha beteg valaki közületek, akkor hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. A kézrátételnek hatalmas szerepe lehet abban, hogy a hitünk életre keljen. Hinnem kell, hogy amikor a gyülekezet előjárói rám teszik a kezüket és megkennek olajjal, akkor Isten meg fog gyógyítani, hiszen ezt ígérte. Így a kézrátétel segít abban, hogy a hitem életre keljen. Amikor Jézus rájött, hogy csoda történt, megfordult, meglátta az asszonyt, és azt mondta neki. Bízzál, mert a te hited, nem az én hitem, hanem a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába, meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot. Főleg pogány országokban szokás az, hogy amikor valaki meghal, akkor összehívják a sokaságot, akik különböző szerszámokon zajonganak, és mindenféle hangos dolgot csinálnak azért, hogy elűzzék a gonosz lelkeket. Jézus így szólt hozzájuk. Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük. Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték. Igen, Uram! Akkor megérintette a szemüket, és ezt mondta. Legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt. Vigyázzatok, meg ne tudja senki. De azok elmentek, és elvitték hírét az egész vidéken. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta. Soha sem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok pedig azt mondták. Az ördögök fejedelmének a segítségével űzte ki az ördögöket. Figyeljük meg, hogy mit mondanak itt, mert nem sokára elérkezünk ahhoz a részhez, amikor Jézus a Szentlélek káromlásáról szól, ami az egyetlen megbocsáthatatlan bűn. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. És amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Jézus szolgálatát figyelve láthatjuk, hogy nem egy minta alapján dolgozott. Mi azonban nagyon gyakran megpróbáljuk Isten munkáját valamilyen mintához igazítani. Megpróbáljuk definiálni, módszereket és stratégiákat dolgozunk ki. És előre gyártott megoldásokkal próbálkozunk a különböző problémák megoldására. Neked mi is a problémád? Ja igen, ez a 17-es számú megoldás. Van 1-es, 2-es, 3-as számú megoldás, és így tovább van egy egész lista. Gyakran szeretnénk Istent valamilyen dobozba bezárni és módszerekbe szorítani. Különösen akkor vagyunk erre hajlamosak, hogyha az a módszer már bevált korábban. Én is szoktam néha ilyeneket csinálni, hogy van valamilyen probléma, és gondolkozni kezdek, hogy mit is csináltunk a múltkor, amikor ugyanez volt. Milyen módszer vált be erre a problémára? És megpróbáljuk visszahelyezni magunkat ugyanabba az állapotba, mintha akkor rajtunk múlott volna a dolog, és nem pedig Isten szuverén munkája lett volna. Láttuk, hogy voltak olyan emberek, akiknek a hitét tette próbára Jézus. Az előjáró lányának, akit feltámasztott a halálból, biztos, hogy nem volt hite, hiszen halott volt. A kislány esetében nem mondhatjuk, hogy a hite számított volna, de ugyanakkor közvetlen ezután a két vakember esetében azt kérdezte tőlük Jézus. Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? És amikor azt mondták, hogy igen, Uram, akkor azt mondta nekik, hogy legyen a ti hitetek szerint. A vérfolyásos asszonynak, aki azt mondta magában, hogy ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok, azt mondta Jézus, hogy bízzál, leányom, a hited megtartott téged. A te hited. Tehát Isten nem ugyanúgy dolgozik minden ember életében. Mi azonban gyakran másoktól szeretnénk eltanulni, hogy mi a titkuk, milyen módszer szerint dolgoznak, hogy aztán követhessük módszereiket. De az Úr nem szorítja be magát ilyen módszerekbe. Ő különbözőképpen dolgozik minden esetben, hiszen mi is különbözőek vagyunk, és mindnyájunkkal a saját szükségleteink szerint bánik. Én nagyon szeretem, hogy az Úr a saját szükségleteimhez igazodva bánik velem. És annyira dicsőséges dolog, hogy ilyen személyes kapcsolatban lehetek az Úrral, és ennyire személyesen bánik velem. Ő teljesen megért engem, összes furcsaságaimat ismeri, és ezek szerint foglalkozik velem. Helytelen dolog azt mondani, ha a te életedben nem ugyanúgy dolgozik az Isten, mint az enyémben, hogy akkor valami nem stimmel veled. Alakítsd ki a saját felekezetedet, én majd megcsinálom az enyémet. Egy másik alkalommal 10 leprás jött oda Jézushoz, és ő nem nyúlt hozzájuk, nem érintette meg őket, hanem ezt mondta nekik. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Képzeljük el, hogy mi lett volna, ha ezek összetalálkoznak azzal az egy leprással, akiről ma olvastunk. Mi lett volna, ha ez azt mondja nekik, hogy ó, titeket nem érintett meg? Hát akkor ti nem tapasztaltátok meg őt igazából. Engem megérintett, úgyhogy ti nem járhattok az én gyülekezetembe. Én a megérintett gyülekezetbe járok. Jól van, mi pedig a minket nem érintett meg gyülekezetbe járunk. Igenis van helye a változatosságnak, mégpedig akkora változatosságnak és sokféleségnek, ahány ember itt van ma este. Ne próbáljuk tehát Isten dobozba zárni. Ne próbáld meg ugyanazokat az élményeket hajszolni, amiben valaki másnak volt része, hanem személyesen fordulj Istenhez, és ő is személyesen fog hozzád kapcsolódni, és személyesen fog veled bánni. Itt saját különleges kapcsolatod és tapasztalatod lesz Istennel. Gyakran elkeseredünk, ha azt látjuk, hogy mások átéltek bizonyos élményeket, és mi nem. És azt gondoljuk, hogy én biztosan nem vagyok olyan jó, mert velem ez nem történt meg. Isten végtelenül sokféle módon munkálkodik az életünkben. Uram, annyira hálásak vagyunk azért, hogy Isten szeretete és szent lelke ilyen csodálatosan munkálkodik az életünkben, és napról napra elcsodálkozunk azon, hogy Isten mennyire jó és mennyire megáld minket. Annyira jó Isten hozzánk. Olyan hatalmas kiváltság ez számomra, hogy itt lehetek veletek, és hálát adok Istennek ezért a kiváltságért.